Sóhajtottam, és arra gondoltam, hogy bár valamennyien őrültek, alig, hanem mégiscsak én vagyok a legőrültebb közöttük. Ha nem volnék az, összepakolnám a táskámat, nekivágnék esőnek, hurrikánnak, és a szakadékon átevickélve meg sem állnék San Juanig. Meg lesz valahogy majd a világ, Ignácio Milárez lepkés könyve nélkül is. A sátánnal meg küzdjön meg, aki akar. 27. Bármennyire is csábítónak tűnt az ötlet, hogy lépjek le Drake kastélyából, mégis maradtam. Viorica Negrescudán, mintha álomba ébredt volna, az ablak felé mutatott. És ő? Hagyjuk neki? Ha lennének szívesek segíteni, Burry Simpson az ablakhoz futott, félre tolta meglazult zsalut, és kilesett a nyíláson. Felemelte a karját, hogy a kerítésre mutasson vele, aztán szó nélkül lejtette, és kétségbe esve perdült hátra.
Az ő nincs!
Odaugrottam mellé, és kinéztem a zuhogó esőre. A kerítés vaslándzsái ezüstösen csillogtak a villámfényben, de nem ült a tetejükön senki. González hullájának nyoma veszett. 28. Haboztam néhány pillanatig, aztán elővettem a zsebemből a stukkeromat, és elindultam a csiga lépcső felé. Én most lefekszem, és megpróbálok aludni egy kicsit. Igyekszem nem gondolni sem temetőre, sem hullákra, sem a gonoszra. Aki pedig megpróbálja átlépni a szobám küszöbét, abba beleeresztek néhány golyót jó éjszakát. Világosodni kezdett, mikor ledobtam magam az ágyra. Mintha év ezredek múltak volna el azóta, hogy elrepültem Angliából. 3. fejezet. Lány az üstben. 1. Arra ébredtem, hogy kopogtatnak az ajtómon. Kimásztam az ágyból, kivettem a stukkeromat a párnám alól, és az ajtó nyílására irányoztam. Francis volt az inas. Jó reggelt, uram! Mondta szertartásos komolysággal. Hogy aludt? A körülményekhez képest megfelelően. És maga? Le sem hunytam a szemem, uram. Csak nem ideges, Francis. Az vagyok, uram. Szabad tudnom, hogy miért? Miss McKillnek tegnap döglött egeret adtam vacsorára. Nem tudta, hogy a hölgy vegetáriánus? Nem gondolhatok másra, uram, mint hogy valaki szörnyűséget tervez ellenünk. Azt hiszem, eltúlozza a dolgot, Francis. És a mulat lánya kerítésen? Az is túlzás, uram. Még akkor is a fülemben csengett szemrehányó hangja, amikor elindultam lefelé a lépcsőn, hogy részt vegyek első közös villás reggelinken. 2. Francis és Edward korán kelhetett ezen a napon. Ha lefeküdtek egyáltalán. A lovakteremben virágokkal díszített asztalok sorakoztak egészen a kútig, akárcsak egy menő szálloda éttermében. A páncélos lovagok a falnál megütközve szemlélték a csillogó poharakat és flaskákat. Az utóbbi évszázadokban ugyancsak elszokhattak a hasonló látványosságoktól. Amikor leértem a csiga lépcsőn, Edward odalépett hozzám, és az asztalomhoz vezetett. Megfelel, uram? Mivel a négyes asztalnál Kim Segal, Jack Mergulé és Jeff Holland voltak a szomszédaim, örömmel intettem igent. Öröme elsősorban Miss Segalnak szólt, és csak egészen elenyésző mértékben a férfias arcélű színésznek. Mellettünk Patrick Seymour, Villa Prades, Robert Willock és Northcott vitatkoztak valamiről, és még akkor sem hagyták abba, amikor Mr. Parrish feltűnt a láthatáron. Kim szomorúan mosolygott, ahogy lecsüccsentem mellé. Hogy aludt? Kérdezte kezét nyújtva. Mert én a körülményekhez képest kitűnően. Remélem végre megismerhetjük jó tevőnket. Aztán Jeff Holland felé csippentett a szemével. Nem tudja, miért ilyen búval bélelt? Nem mondott magának semmit? Kérdeztem óvatosan. Nem, és Jack sem. De mintha nem stimmelne náluk valami. Haboztam, hogy belekezdjek a mesébe, de szerencsére nem maradt rá idő. A terem sarkában fekete drapériával bevont emelvény állt, amelyre a kölcsönös üdvözlések miatt mind ez ideig kevés figyelmet fordítottunk. Ebben a szempillantásban azonban lágy, sohasem hallott zene hangzott fel, elnyomva a halk itt-ott izgatott beszélgetés moraját. Két muzsikus ült a pódiumra tett székeken. Egyikük fúvós hangszeren játszott, a másik vonóson. A fúvóst fuvolásnak néztem, a húrost hegedűnek, de nem voltam biztos benne. Mintha hosszabb lett volna az átlag hegedűnél, és talán keskenyebb is. Ehhez mit szól? Dőlt hátra elégedetten Kim. Mr. Drake érti a módját. Néhány taktus után elhallgatott a zene, mintha mindaz, ami eddig történt, csak zenekari próba lett volna. A hegedűs térdére helyezte a hangszerét, a fuvolás lába közé kapta fuvoláját és kérdő tekintetét, az asztalon helyet foglaló Mr. Parrish hátának szegezte. Parrish megfordult, piccentett, majd villáját egy üveg pohárhoz ütötte. Csend támadt. Szinte nyomasztó csend. Csak a szél makacs süvítése hallatszott a zsalukon túlról. Mr. Parrish megigazította elegánsan csíkos csokornyakkendőjét, megtörölgette szemüvegét, megköszörült a turkát, mosolyt erőltetett mosolyhoz nemigen szokott képére. Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm őket San Juanban, Mr. Vladimir T. Drake kastélyában, abból az alkalomból, hogy Mr. Drake nevében kiosztásra kerülnek a Drake díjak, amelyek első alkalommal jutnak az arra érdemeseknek. Lehorgasztott a fejét, és nagyot nyelt. Az elmúlt órákban azonban történt néhány sajnálatos esemény, amelyek bizonyos árnyékot vetnek ünnepségünkre. Míg beszélt a résztvevők arcán, járattam a szemem. Hát, ha sikerül felfedeznem rajtuk valamit, ami a későbbiek során segítségemre lehet. Először is engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Gustav Parrishnak hívnak. Közjegyző vagyok, és Mr. Drake megbízásából vállaltam a díjkiosztással és általában a Drake díjjal kapcsolatos ügyek vitelét. Irodám New Yorkban van. Seymour, anélkül, hogy felemelkedett volna, tiszteletlenül közbe kiáltott. Hol van Mr. Drake? Nem arról volt szó, hogy személyesen nyújtja át a díjakat? Mr. Parrish idegesen megreszelt a torkát. Hát, ugyebár erről tényszerűen nem volt szó, de az a sajnálatos helyzet alakult ki, hogy Mr. Drake nem tud jelen lenni a mai díjkiosztáson. A fogorvos felpattant, lekapta nyakába kötött szalvétáját, és dühösen a tányérja mellé csapta. Abba hagynál végre ezt a hülye sódert! Azt hiszi, nem tudjuk, mire megy ki a játék. Kérem, én csak azt mondja, amit az éjszaka mondott. Kim Segal rám függesztette fekete bogár szemét. Mi történik itt, Mr. Lawrence? Csoda történt. A csendes, kimért és megfontolt Mr. Parrish jókorát vágott az asztalra. A fenébe is! Azt hiszik, én többet tudok, mint maguk? Az éjszaka már elmondtam, hogy nem tudok semmiről semmit. Seymour hátradőlt a székén, és hangosan felnevetett. Hát ez jó! Nem tud semmit. Én viszont tudok, és elmondom mindenkinek, aki még nem értesült volna róla. Mr. Drake vagy ki a fészkes fene? Úgy átrázott bennünket, hogy Miami-tól Alaszkáig ezen fog röhögni egész Amerika. Mr. Parrish ugyanis éjszaka a tudomásunkra hozta, hogy az úgynevezett Drake díj folyószámláján nincs egyetlen fillér sem. Hölgyeim és uraim, jó étvágyat! A 10 000 dolcsit remélem nem kell visszafizetnünk, háborgott Bernie Simpson a harmadik asztalnál. Ugyanis már előre elköltöttem az utolsó fillérig. Igaz ez? Bökte meg Kim az oldalamat. Szótlanul bólintottam. De hát hogyan történt? Néhány halk szóval beszámoltam róla, mit közölt velünk az éjszaka Parrish. A két tudós még ekkor sem akarta elhinni a dolgot. Nincs itt valami tévedés, nyögte George Siverson. Én már kaptam, vagy 10 féle díjat, igaz, lényegében pénz nem járt egyikkel sem,
de még soha nem fordult elő.
Most előfordult,
torkolta le Seymour. Már csak az a kérdés, mikor tudunk elmenni innen a fenébe.
Hát ma nem az biztos, motyogta teljesen összetört Paris.
A meteorológusok szerint
a fenébe is, dörmögte Jeff.
Ez a Drake előre tudta, hogy itt hurikán lesz, mint az ördöggel cimborálna.
Mr. Drake nem cimborál az ördöggel, mondta egy reszelős, kellemetlen hang a második asztalnál, amelyben Cornelio Negrescu Dan hangjára ismertem.
Negrescu Dan hármas talán el sem vetközött azóta, hogy éjszaka megpillantottam őket. Most is éjfekete, zárt nyakruhát viseltek. Széles karimájú, fekete kalapot, s a reggeli fényben jól látszott, az arcukra kent a vastag, festékréteg. Miórik a Negrescu Danra szegeztem a szemem, akiről még a gondos megfigyelő sem tudta volna megmondani, hogy férfi-e vagy nő.
Rövid ideig farkas szemet néztünk, aztán elfordította a fejét.
A többiek csak most kezdték érzékelni furcsaságukat. Seymour áthajolt a tányérja felett, és udvariatlan kíváncsisággal szemre vételezte őket.
Maguk kicsodák!
Mivel válasz nem érkezett, Mr. Paris volt kénytelen enyhíteni a hallgatás súlyán.
Miss Viorica, Mr. Cornelio és Mr. Nicolé Negrescu Dan, Mr. Drake személyes vendégei.
Akkor talán többet tudnak a mi titokzatos házigazdánkról. Nos, uraim, ki vele? Mi a helyzet Mr. Drake-kel?
Cornelio Negrescu Dan felemelte a fejét, és rezzenéstelen tekintettel Seymourra nézett.
Nézte vagy fél percig. Aztán behunyta a szemét, mintha pihentetni akarná.
Mr. Seymour, ön azt akarta kérdezni,
recsegte monoton hangon behunyt szemmel,
hogy Mr. Drake vajon az ördöggel cimborál-e?
Na és, ha ezt akartam kérdezni,
Mr. Drake nem cimborál az ördöggel.
Ugyan miért nem?
Mert Mr. Drake maga az ördög.
3. Seymour felnevetett, de nem csengett igazán vidáman a nevetése.
Komolyan mondja! A lehető legkomolyabban.
Közönséges nyelvre lefordítva mit jelent mindez?
Nem kell lefordítani semmilyen nyelvre. Nem használtam allegóriát, Mr. Seymour. Drake maga az ördög.
Kínos, nyomasztó csend ereszkedett ránk. Még Jeff is elgondolkodva pörgette az ujjai között gyújtatlan szivarját.
Maguk kicsodák? Mr. Paris már elmondta.
Úgy értem, miért jöttek ide?
Hogy megküzdjünk vele életre, halálra.
Mr. Drake-kel?
A sátánnal.
Paris felvonta a vállát, és szinte mentegetőzve fordult Seymour felé.
Miss Negrescu Dan és az urak, a fekete mágia nagymesterei.
Seymour kimerett szemmel bámult rájuk, aztán lassan a homlokához nyúlt.
Ez nem igaz. Ébresztenek fel. Ugye csak álmodom.
Vagy őrültek házába kerültem. Én azonnal elindulok. Nincs viadukt, mondta Willock. Ne feledkezzék meg róla.
De nincs ám,
helyeselt a festő. Azon a szakadékon nem jut át emberfia. Márpedig én nem maradok itt. Elindulok, és ha kell, átúszom a tengert. Közben cápahús zabálok. Engem ez az eszelős fickó nem fog meggyilkolni. Villa Prades nagyot csuklott, és Seymourra förmett. Nekem ne emlegessen gyilkosságot, hallja-e? Én sem tudom, ki itt a bolond, és ki a normális, de ha még egyszer valaki
fél, hogy karóba húzzák.
Villa Prades elveszítette a fejét. Felkapott egy kis tányért, és Seymour felé hajtotta. A rohadt életbe! Nem megmondtam, hogy fogja be a pofáját. Egyszerre többen is felugrottak, megakadályozzák a kitörni készülő verekedést. Paris kétségbe esetten megfordult, és a zenészek felé intett. Az idősebb őszhajú, markás arcú férfi mosolygott, biccentett, felemelt a sípját, és a hangszerébe fújt. Keserves, bánatos dallamok töltötték be a szobát. Seymour lesöpörte maga elő a törött tányér maradványait, aztán bocsánat kérően Villapradesre nézett.
Különben, lehet, hogy igaza van, nem tudnák elhallgattatni ezt a kornyikát, hagyják abba az Úristenit nekik.